92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hazafiság és az erős Európa fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a Patrióták Európáért Pártszövetség első közgyűlésén elmondott beszédében Párizsban. A magyar miniszterelnök köszönetet mondott Marine Le Pennek, a francia nemzeti tömörülés elnökének a közgyűlés megszervezéséért, és gratulált a pártszövetség újonnan megválasztott elnökének, Santiago Abascalnak, aki a spanyol Vox párt elnöke. A múlt heti amerikai választás tanúságait elemezve leszögezte, Donald Trump volt elnök, aki maga is hazafi, egy terminusnyi szünet után visszatér a hatalomba, így büszkén mondhatjuk, hogy mi patrióták vagyunk többségben a nyugati világban. A kormányfő beszélt arról is, hogy az országokat sokkal jobban is lehetne kormányozni, de a baloldalnak nincs meg a képessége erre. Vezetésük alatt Amerika és Európa erőtlenné vált, rosszul kezelték az inflációt, az energiagazdálkodást, a biztonságot, a háborút, az oktatást, a civilizációs kihívásokat és természetesen a bevándorlást. Santiago Abascalt, a spanyol Vox párt vezetőjét választották meg tehát Párizsban a Patrióták Európáért pártcsalád elnökének. A tisztségre nem volt más jelölt. Gál Kinga, a Fidesz EP képviselője közösségi oldalán bejelentette, megválasztották a pártcsalád alelnökévé. A részvevők elfogadták az alapszabályokat is. A végső határidő előtt megállapodás jött létre az Európai Parlamenttel az unió jövő évi költségvetéséről, jelentette be az államháztartásért felelős államtitkár Brüsszelben. Banai Péter Benő, az uniós magyar elnökséget képviselve, a gazdasági és pénzügyi tanács költségvetési vitája után elmondta, intenzív tárgyalások után jött létre a megegyezés. Hozzátette, a megállapodás által biztosítani lehet az unió versenyképességét növelő programok finanszírozását. Az EU 2025-ös költségvetése 199 milliárd 400 millió eurós kötelezettségvállalást és 155 milliárd 200 millió eurós kifizetést tartalmaz. A rezsi támogatási intézkedések a különböző tárcák fejezeti költségvetésén keresztül biztosítottak maradnak. Az önkormányzatok, a vállalkozások és a családok számára is, közölte a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Megszűnik viszont a rezsivédelmi alap. Varga Mihály aláhúzta, a 13. havi nyugdíj bekerül a költségvetésről szóló törvény szövegébe, amire így 2025-ben is és a következő években is számíthatnak majd a nyugdíjasok. A tárcavezető a jövő évi büdzséről szólva kifejtette, az három fő pillérre épül, a jövedelmek vásárló erejének növelésére, a megfizethető lakhatás biztosítására, valamint a kis- és középvállalkozásokat segítő Demián Sándor programra. Közölte, 3,4%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és az idei 4,5%-os költségvetési hiány után 2025-ben 3,7%-os, 2026-ban pedig 2,9%-os hiányt szeretnének elérni és megvalósítani úgy, hogy a beruházásokat is támogatják. Jövőre 3,2%-os éves átlagos inflációval terveznek. Átlagosan 30%-os béremelésben részesülnek a vízügyi terület dolgozói január 1-től. Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Szaktárca közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, a béremelés a következő években is folytatódik, 2026-ban 12, 2027-ben pedig 10%-kal emelkedik átlagosan a vízügyi terület dolgozóinak bére. 5 új gyors beavatkozó egységet állít szolgálatba Budapesten az Országos Mentőszolgálat. A közlemény szerint októberben 35 ezer mentési feladatot és csaknem 10 ezer ügyeleti beteget láttak el a fővárosban és környékén. Az év első 10 hónapjában a segélyhívásoktól a kiérkezésig átlagosan 12 perc telt el. A szervezet hangsúlyozta, hogy a fővárosi esetszám évről évre emelkedik. Még több mint 4,5 millió szabad járó beteg időpont foglalható az egészségablakban erre az évre. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt is közölte, a jövő évi szakrendelési időpontok közül már 1 millióra lehet bejelentkezni az alkalmazáson keresztül. A legtöbb szabad időpont jelenleg sebészetre, röntgendiagnosztikára és nőgyógyászatra áll rendelkezésre. Az applikációt csaknem 3,5 millióan töltötték már le. Támadás érte Kárpátalját, Munkásnál felrobbant egy drón, Ungvárnál is rakétákat észleltek. Senki sem sérült meg, és egyelőre károkról sem számoltak be a régióban. Kárpátalját eddig egyszer érte csapás a háború során, 2022 tavaszán, amikor a Volóci vasútállomásnál csapódott be egy rakéta. Végül az időjárásról. Az északi középhegység tágabb térségében tartósan párás, ködös, az északkeleti tájakon borult maradt az idő szitálással, másút kisütött a nap, gyenge maradt a szél. A csúcshőmérséklet plusz 3-5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, Krupa Sándor, Egri Fair Time mestert. Köszönöm szépen, hogy elfogadta Sanyi bácsi a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
Magam is igyekeztem, és köszönöm a meghívást.
Mai műsorunk témája egy szóban úgy is összefoglalhatnám, hogy a hazaszeretet. A kedves hallgatóknak majd kiderül, hogy miért is előlegezem meg én ezt a szép fogalmat, amiről nem lehet eleget beszélni véleményem szerint. Sanyi bácsi pedig ebben segítségemre lesz. Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mind a ketten kezünkben tartunk egy fénymásolatot, egészen pontosan az Egri Népújság 1922. április 9-i számában megjelent cikknek a fénymásolatát, amelynek címe Szakács Antal emlékére. Van ugye ez az emlékmű Eger belvárosában, sokan elmennek mellette, de talán kevesen tudják, hogy kinek is állít emléket ez az emlékmű. Mit lehet róla tudnunk?
Ez egy nagyon egyszerű emlékmű. Ez Szakács Antal emlékére, mint ahogy tetszett is mondani, 1866 tavaszán volt ennek a leleplezése, amely a Marsalkó szobrász műhelyébe készült Budapesten. Vitéz Szakács Antal a 12. Hallér huszárezrednek a katonája volt. Tudjuk, hogy ez Jászberényben volt, de viszont ők voltak az olasz fronton, olasz hadszíntéren, mint ilyen portyázók. És kimentek portyázni, gyakorlatilag felderíteni. A felderítőknek ugye az a feladata, hogy az ellenségnek a mozgását nézze. Na mostan ők kimentek, és állítólag egy olasz, ott az olasz faluban lévő lakosság a francia katonáknak a közreműködésével ők elárulták, ők meg megtámadták. Na most a Szakács Antal, aznak a hősiessége ott úgy volt, hogy a Bánhidi Antal alhadnagy úr, aki volt a vezetője ennek a huszár portjának, és ők őket kimentsék, hát Szakács Antal előre ment az ellenség elé. Azt hiszem 19 vagy 20 katonát tesz haszkételenni, majd ugye lövés hatására, még szúrás-vágás hatására lehanyatlott a lováról, és ő hősi aláltat. Eddig még ő ezeket fenntartotta, a többi magyar huszárok a Bánhidi alhadnagy vezetésével el tudtak jönni. És ez egy nagy hőstet volt.
Hősi halált halt, tehát ezért is emlékeznek rá, és érdekes, hogy Krupa Sándorral beszélgetek Szakács Antalról, de hát önök között családi kötelék is van, nem véletlenül kérdezem önt.
Igen.
Szakács Antalról.
Igen, a Szakács Antal, ő itt született Egerben, és éneki az édesanyja volt Holló Erzsébet, Szakács Mátyás édesapja, földműves ember, itt a Maklári Hóssai részen laktak, és hogy meghalt az édesanyja, hát újból nősült később a Szakács Mátyás, és a dédmamámnak a nővérét vette el feleségül, és ő lett a nevelő anyja a Szakács Antalnak. Állítólag az elmondások szerint én is a nagyapámnak, amíg egy kicsi gyerek voltam, az elmondása szerint, mert úgy volt írva az emlékművén, hogy visszakanyarodjak, hogy Szakács, TS-sel, de amúgy Szakács, egriás kifejezéssel meg így volt a Egerben itt az idő, hogy Szakácsi, hát a Szakácsi gyerek, így mondták, így egriesen. És ő, hogy nagyapa elmondta, hogy igen, a Szakácsi gyerek akkor így járt, hogy ott kint meghalt, és csináltak neki egy emlékművet.
Fiatalon hunyt
fiatal,
ő el?
Igen, 26 évesen. 26 éves volt, és az életét áldozta. És egyébként nagyon megérintette az ezrednek, az egyik ezredesének az hőstette, és írt az Egernek a előjáróságának, hogy igenis ő neki meg kell csinálni ezt az emlékművet, megérdemli, és ezt a hősiességet példaként állítani az ifjú nemzedék számára, hogy igenis volt egy hős, akit követni kell bármikor, és ezt a hazaszeretetet, ezt tovább kell önni, és ez gyakorlatilag egy hazaszeretetet adott tovább. Már nem elég a két kéz, a hazaszeretetet szívből kell érezni, és ez a fiú szívből érezte, és úgy is cselekedett.
Alátámasztom mindazt, amit most ön mondott, és idézek az Egri Népújság 1922. április 9-i számából. Nekem nagyon tetszik, és szívhez és lélekhez szóló ennek a cikknek az utolsó sora, vagy utolsó sorai. Mindezeket csináljuk meg, vagyis az emlékművet hozzák létre, de minél előbb. Megérdemli ezt a mai önző és tülekedő kortól az az egyszerű egri parasztlegény, akinek teste idegenföldben bolladt el, szelleme azonban annyiszor támadt fel a világháború vérzivatarában, és akinek dicsősége a mi dicsőségünk. Minden egyes szava aktuális, kedves Sanyi bácsi, ennek a mondatnak. És igen. 1922-ben született, de 2024-ben is aktuális.
Igen, és ha visszagondolunk, ha már akkor úgy gondolták, ahogy leírták, és ahogy tetszett olvasni, hogy papírra vetették az újságcikben, akkor most, ha összehasonlítjuk, akkor jóval túlszárnyaltuk. Jóval túlszárnyaltuk. És most napjainkban, és mindig, és eddig is mindenkor nagy szükség volt a hazaszeretetre, az egymás iránti szeretetre. És nem hiába Szent István, mert ugye itt van most augusztus 20-a, meg a nagy boldogasszony, a mi legnagyobb magyar keresztény ünnepünk, a hazaszeretetét és a szeretet. Ez mind a kereszténység, mind ezen alapszik. És ezt az ifjúságnak, a fiatalságnak továbbadjuk. Ez a fiú is megkapta valahonnét, mert akkor még nem volt rádió, meg televízió. Úgy egymásnak, szájhagyomány útján, meg hősesség után, hogy emlékszel, fiam, ő hogy mi volt, meg mit tett. Ő neki lehet, hogy eszébe volt a Dobó István. Ugye, bármerre is nézünk, ott van például Rákóczi Ferenc, őnek is az ászlaján volt Prodeo et Patria Libertate, Istenért a hazáért, a szabadságért. Benne volt a nemzet szeretete, a kereszténység szeretete. Hát azt nem lehet másképp kifejezni. És ő is továbbadta. Ott voltak a Dobó Istvánék. Nem egyszer elmondta, a Dobó István mielőtt kimentek a várból, az egri csillagokat, itt vagyunk a Gárdonyi, az egri csillagok városában. Azt mondta, hogy védjük meg Eger várát. Ne mondhassa ránk a jövő nemzedék, hogy akik 1552-ben éltek, nem érdemelték meg a magyar nevet. Hát mostan van egy nagy kérdőjel jelen esetünkben. Mindenki a maga gondolatával ezt helyre tudja tenni, én úgy érzem. És akkor ott van például a Balassi Bálint. Hát Balassi Bálint milyen gyönyörűen. Ő is megírta, hogy egriek vitézek, végeknek tüköri, kiknek vitészségét minden föld beszéli. Régi vitészséghez dolgotokat veti. Istennek ajánlva. Legyetek immárti. Hát kellett ő gyönyörű.
Ebben minden hát, benne van. Hát,
igen, és ez tele van hazaszeretettel. És ez a sok hazaszeretet, ez összpontosult, amikor a haza megkövetelte, hogy meg kellett védeni. És ez a fiú is ebben a szellemiségben adta az életét. Én úgy gondolom.
Milyen lett ez a emlékmű? Legyen olyan kedves, írjuk le azon kedves hallgatóink számára, akik Egerben nem látták még ezt az emlékművet, de szerintem az egrieknek is érdemes elmondanunk, hogy igen, hogyan néz igen ki, és legyen olyan kedves, azt is ismertesse, hogy milyen információkat tartalmaz ez az emlékmű, és hogyan néz ki.
Ez az információ egy ilyen téglalap alakú obeliszk, amely fentről szélesedve szűkül össze, majd később egy nagy tábla vízszintesen van, és rajta egy alvó oroszlán, ami híven tükrözi a Szakács Antal hősieségét. És akkor középen még föl van írva, mert a Marsalkó műhelyében felírták, hogy vitéz Szakács Antal szakaszvezetőnek, a császári és királyi gróf Haller 12. huszár ezerről 1859 nyárhó az Rivoltánál és az ő vitézségét méltatta, amely csodálatosan tükrözi. Igaz, hogy TS-sel írták a Szakács, de ő mégis visosan Szakács volt a neve.
Példás vitézi tette elismerése, s maradandó emlékeül ezrede tulajdonosa, s a tisztikar által emeltetve. Ez még szerepel az emléktáblán.
Igen, igen.
Ez a mondat. 1922-ben úgy fogalmazott a cikk írója, hogy minél előbb állítassék fel ez az emlékmű. Mikor állították ezt az emlékművet?
1866 tavaszán állították, és akkor leplezték is le.
Megáldásra került?
Állítólag megáldásra is került. Ez úgy nincs leírva, de állítólag megáldásra is került.
És mi az utóélete ennek az emlékműnek? Azóta hát, sajnos... önök a fertálymesterek, igen. Gondolom, hogy ápolják, gondozzák, megkoszorúzzák, legyen olyan kedves, erről is beszéljen.
Na most akkor, mikor ezt felállították, mindig megemlékezték a Szakács Antalról, elmentek koszorúzni, akkor virágot vittek neki, jött egy pártállam nekünk 45 után. Sajnos ezt lebontották. Hányatott sorsa volt szegénynek, mert oda került először a vár feljáratból a zsinagógába szembe, ki volt dobva, majd utána fölvitték a várba, ott is hol ide tették, hol oda tették, meg is sérült, de viszont Bánhidi Péter, aki most az iparkamarának az elnöke, ő neki a közleműködésével, mivel neki zsokonna volt a Bánhidi adol, ő ezt nagy tisztelettel tette is, tehát segített a város vezetésének, még szóvá tette, hogy jó lenne felállítani, és ő neki az érdeme, hogy ez olyan méltó helyre is került, és föl lett odaállítva. És mindig le tudjuk róni a kegyeleteket. A vitézirend is általában fertelmesterek is el szoktak menni, de a vitézirend az állandó koszorúzója.
Mikor?
Hát mindig ilyen időtájban, amikor leleplezték. Mindig meg szokták koszorúzni, és mindig megemlékeznek egy pár mondatban. Nem felejtik el.
Krupa Sándor fertálymesterrel beszélgetek, akkor mindenképpen ki kell emelnem, hogy nem véletlenül kérdezem önt a hazaszeretetről, hiszen akárhányszor találkozunk, mindig olyan szép gondolatokat fogalmaz meg nekem a hazája szeretetével, családjával kapcsolatosan, amiből csak okulni és tanulni lehet. Ezért is gondoltam, hogy Mesterségem címere című portréműsorunk külön kiadásában beszélgessünk egymással a haza szeretetről, mert öntől csak tanulni lehet, kedves Sanyi bácsi. Miért, vagy mitől fogalmazódik meg önben ilyen mélyről, ilyen erővel a hazának és a családjának a szeretete? Gondolom, hogy ilyen ősökkel rendelkezik ön, de hát mondja ezt el kedves hallgatóinknak ön.
Köszönöm szépen ezt a kérdést, mert elején készültem, hogy ezt mindenképpen kifejtem, de köszönöm, hogy előtt tetszett gondolkodni, és én ezt elmondom nagy tisztelettel. Én is elgondolkodtam rajta, hogy mi ez bennem. Gyerekkorom óta engem a történelmünk érdekelt, és azt szerettem. Majd a szüleim, meg a nagyszüleim, ők elmondtak, mert mind a két szülő, a nagyszülőm is, a dédszülő első és a második világháború harcolt hadifogói volt édesapám. Az orosz fronton utána hadifogságra került. És elmondta ezeket a viszontagságokat. A nagyapám ugyanúgy elmondta az Uzsoki hágónál. A másik nagyapám a Magyarostetőn, Erdélybe harcolt. És hál' Istennek én úgy éreztem, hogy amikor én nekem a nagyapa vagy édesapám amit elmondott, az nekem az agyamba megfogant, tehát ott maradt, és a gondolataimban ott nem felejtettem el, és bármikor arról volt szó, én nekem mindig az, a gondolataim meg az eszembe volt, és nem tudom elfelejteni. Mai napig sem. És ezt én elmondtam az unokáimnak is, mert ott vannak a képek, meg ugye a relikviáim, amit mutatok, hogy ez volt a nagyapái, ez volt a dédi nagyapái, meg minden, és akkor őket érdekli. Például a legkisebb unokám is, meg a másik, mindegyik. És ezt tovább tudom adni. És ez nekem egy nagy feltöltődés, hogy igenis tudom. És én azt mondom, hogy mindenki azt a hazaszeretetet, meg az, amit a családjába kapja az ősöktől, azt ne feledje el, mert ez egy visszapillantó tükör. És erre a visszapillantó tükörre nagyon nagy szükségünk van, hogy lássuk a gyökereinket, hogy honnét jöttünk. A fa is a gyökeréből él. Úgy, mint mi az ősöknek a szeretetéből, az ősöknek az útmutatásából. És mi is ezt tudjuk továbbadni. És így marad meg a nemzetünk. Így maradunk meg magyarnak és embernek. Én úgy érzem.
Apropó, ha már megemlítette a kisunokáját, akkor egy nagyon aranyos, kedves történetet megosztott velem a beszélgetésre készülve. Arra kérem, hogy mondjál a kedves hallgatóknak is ezt a történetet. Hogyan hangzik?
A kisunokám jött hozzám, azt mondja, hogy papa, hogy beteszem a biciklit. Mondom, hát kisfiam, gyere, persze, tedd be, és akkor úgy átmegy, megyek az iskolába, hát ez reggel volt iskola előtt. Mondom neki, miért ezt a katonai hátizsákot hoztatom, mert miért nem a rendes táskába raktad a könyveidet? Azt mondja, hogy azért papa, mert azt mondja, látod, itt a hevedet, ami itt a vállamon van, azt mondja, itt van a nemzeti színű szalag a szívemnél. Rávonva. Mondom, igen, nagyon jó. Jó van, mondom, örülök neki, család. Mondom, ez rendben van. Elmúlik egy pár nap, és azt mondja, hogy papa, azt mondja, tanárbácsival, én találkoztam egy tanárbácsival az iskolába akkor is mutattam, csak nem akartam neked mondani más után, vagy mikor hazajöttél. Mondom, neki mondja, drága. Azt mondja, hogy ki mondtam is neki, hogy tanárbácsi, ezt tetszik tudni, ez a három szín mi. Azt mondja, én tudom, de te is tudod. Igen, azt mondja, a nemzeti színünk a piros-fehér zöld, és itt van a szívemnél. Elmondta neki. Tudod, papa, én arra gondoltam, mert egyszer valamit nem úgy csináltunk, mink a gyerekek, azt mondja, ránk szólt, hogy mik akartok lenni, meg hogy gondoljátok, hát ezt így nem lehet. Nem vagyunk mi rosszak, azt mondja. Nem vagytok rosszak, persze. Csak hát neki meg az a dolga, hogy szóljon, hogy utat mutatjon, hogy rendesen csináljátok. Mondja neki, hát mink a hazát védjük, mi meg fogjuk védeni a hazát. Azért van nálunk.
Könyvbe ábad most is a szeme.
Igen.
Mert hogy a kisunokája ezt fogalmazta meg.
Igen. Azt mondja, és valószínű, hogy itt az unokám okult ott a tanárbácsinak az intelméről, hogy igenis, jót mondott, de mink megvédjük a hazát. Pillanat, mikor rájuk szólt, akkor lehet, hogy ő a zokon vette, de viszont utána később elgondolkodott rajta, mert mi megvédjük a hazát. Tehát ez már egy jó útmutatás volt a tanárbácsi részéről is, hogy le a kalappan. Hogy ennek örülök, mert ez kellett. Kellett egy kis botlás, hogy utána az ember a jó lépteket.
És a helyes útra térjen.
Így van.
A kedves lánya is a közelmúltban egy kiránduláson vett részt, és természetesen nem esett messze az alma a fájától, ha fogalmazhatok így, és élhetek ezzel a szimbólummal, mert hogy egy találó füzettel érkezett haza, és ezt a füzetet odaadta önnek, a Hazát ne feledjétek címmel. Régmúlt idők versei, dalai, mondókái, játékai az Óvoda Múzeumból és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum anyagából. Budapesten adták ki ezt a könyvet 2001-ben, és Sanyi bácsi örömmel mutatta nekem ezt a kiadványt. Annak pedig én örültem, hogy talált benne több olyan verset is és mondókát, amely a hazaszeretetről szól, és megkértem, hogy legyen olyan kedves erre a beszélgetésre, ilyennel is készüljön. Hát akkor arra kérem most, hogy mondja el ennek a füzetnek a történetét, hogyan jutott önhöz, és melyik mondókára versre esett a választásom.
Elmentek a lányomék egyszer ilyen iskolai kirándulás alkalmán Martonvásárra, egy ilyen óvoda, meg bölcsede múzeum volt. Ott ki voltak rakva különböző nyomtatott könyvek, meg hogy több száz évre visszamenőleg, hogy a gyerekeket hogy tanították versekre, a hazaszeretetre, akkor mondjuk még az is, hogy a kanalat hogy fogja meg. Tehát egy útmutatást kaptak, amely papírra volt vetve, és rajzokra, hogy hogyan kell a mindennapjaikat élni, és egy gyerekes formában, aki még az ő maguk gondolataiban föl tudják dolgozni, és meg tudják érteni. És itt van egy kis könyvecske, ahol különböző hazaszeretettel szóló versek vannak, amely egyik szebb, mint a másik. És akkor egyet felolvasnék, elmondanám. Mi a haza? Édesanya, édesapa, mondjátok csak, mi a haza? Talán a ház, amelyben vagyunk, amelyben mindannyian lakunk. Ez a haza? Nem, gyermekem, ez csak a házunk, de amit itt körüllátunk, mert földjeink terülnek, merre kertjeink fekszenek. Ez a haza. Mindenben, mit a szemszáj talál, itt a föld, mely kenyeret ad, a folyó tele halakkal, a szőlőhegyek falvakkal. Ez a haza. Amerre a hegylánc kéklik, merre a berek sötétlik, merre a róna kanyarog, melyre az égbolt leborul. Ez a haza. Hol egykor őseink laktak, itt csatáztak, itt mulattak, ahol a határt ők szabták, az örösséget ránk hagyták. Ez a haza. Ahol csontjaink porladnak, az utolsó napra várnak, ahová majd minket tesznek, miről egyszer eltemetnek. Ez a haza. Az a föld, mely drága nekünk, melyet legjobban szeretünk, ahová bármerre lejárunk, mindig visszavágyunk. Hát ez a haza. Hát kellett őszebb. Ebben benne van minden. És én nem csodálkozom, hogyha ezekből a gyerekekből megfogani egy ugyanilyen több szakácsantal.
Adja a jó Isten, hogy így legyen.
Úgy legyen.
Sanyi bácsi, hogyan fogalmazná meg, életében milyen olyan események történtek, amelyek különösen is felkeltették önben a haza iránti nagy szeretetet és ragaszkodást?
Visszaemlékszem, a nagyapám, apai nagyapám, a grupa nagyapám, az uzsoki hágónál, ott ugye tudjuk, hogy nagy harc volt, és ott ugye az oroszok nem tudtak áttörni, tehát nagy csata volt, és azt nem felejtem el, nagyapa mondta, hogy kisfiam, azt mondja, még apád is kicsi volt, amikor én hazajöttünk. Azt mondja, de tudod, amikor átléptük a határt, azt mondja, leborultunk, és megcsókoltuk a földet. Hát ettől kell szebb, ettől nagyobb hazaszeretet nem kell. De ebben minden benne van, mert hazavágyott, és haza is tudott jönni. A jó Isten haza segítette. És mindenkinek ott volt a bent, a belső zsebében az olvasó. Mennyi katonának az imakönyv? Volt, akinek például egy szívlövésnél egy imakönyv fogta meg, hogy nem kapta a szívlövést. Én láttam olyan imakönyvet. És mindenki hazavágyik. És engem akkor ez nagyon megérintett, hogy tényleg a nagyapa szerette a hazát. És valószínű, hogy gyakorlatilag ez oltott be engem, hogy én is így szeretem a hazámat.
Ilyen példák álltak ön előtt.
Igen. Ezek. És erre nagy szükség van. Most meg főleg. A szeretetre, az egymás segítésére, meg a tényleg a Jóisten szeretetem, meg a hit, a kereszténység. Nem hiába kaptuk minket Szent Istvántól. Nem hiába. A Szent István minket, és nem beszélve arról, hogy ő a Mária oltalmába ajánlt az országot. Hát van még egy ilyen Európában. És a Jóistenek gondja vannak, mert itt vagyunk. Mennyi ilyen nomád nép eltűnt Európa még a föld felszínéről, mert elvesztek, de minket a Jóisten megtartott a hazaszeretettel együtt.
Van kedvenc verse, költeménye, amely mindig tartja önben a lelket?
Van. Én megmondom a Balassi Bálint. A Balassi Bálintnak a verse, amely tényleg engem ez nagyon megérintett, mert tudjuk, hogy Balassi Bálint az Egervárban 4 évig szolgált. Nagyon szerette Egert. Rendkívül ilyen szerette. Az a nagy reneszánsz költő, jó vagány gyerek is volt, és leírta azt, hogy egriek, vitézek, végeknek tükörít, kiknek vitészségét mindentől beszéli. Régi vitészséghez dolgotokat veti, Istennek ajánlva, legyetek immárti. Hát kellett őszebb, búcsú a hazától. Hát így, és sajnos ő utána Esztergomba került, és ott arra vézett az esztergomi csatába, szakállos golyó kapta el a lábát, és akkor sajnos ez lett a vége. De ez egy kiváló ember volt.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, beszélgetésünk apropóját elsősorban a Szakács Antal emlékére emelt emlékmű adja, hogy most már tudják a kedves egriek és minden minket hallgató, kedves hallgató, hogy Egerben hol is található ez az emlékmű, és miért is állították, de mindemellett újból és újból meg kell, hogy fogalmazzuk, hogy nem lehet eleget beszélnünk a hazaszeretetről. Riportunk végén mit is üzenne a Szent István Rádió kedves hallgatóinak ezzel a témával kapcsolatosan?
Azt üzenném, hogy szeresse mindenki a hazáját, és az idősebbek, a fiatal generációnak az egymás iránti szeretetet, a hazaszeretetet, és az egymás iránti tiszteletet és a megbecsülést adja. Mert ettől nagyobb nincs, és erre most van nekünk nagyon nagy szükségünk. És a Jóisten adja, hogy így legyen. A szeretet, és tisztelet, és a becsület. Mert ugye a dobó is azt mondta, Gergely fiam, első legyen a haza, és a becsület. Ettől szebb sincs.
Köszönöm szépen a beszélgetést Krupa Sándor, egri fertájmesternek. Sanyi bácsi, örülök, hogy elfogadta a meghívásomat, és tudtunk egymással beszélgetni a hazaszeretetről. Remélhetőleg a kedves hallgatókban is felkeltettük a hazaszeretet érzését. Önnek pedig további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa azt kéri a római egyházmegyétől, hogy ajánlja föl ingatlanait a lakhatással küszködőknek. A pápa visszaélésekről. Vigaszt és segítséget kell nyújtani azoknak, akik szenvedtek. Interjú Péter Györggyel, a gyulafehérvári Caritas beteggondozó ágazatának igazgatójával a római zarándoklatról. Ferenc pápa azt kéri a római egyházmegyétől, hogy ajánlja föl ingatlanait a lakhatással küszködőknek. A reményről szóló szent évre tekintettel Róma püspöke azzal a kéréssel fordul papjaihoz és szerzeteseihez, hogy a tulajdonukban lévő ingatlanokat bocsássák azok rendelkezésére, akiknek nincs hol lakniuk, vagy félő, hogy elveszítik otthonukat. Ezzel adjanak konkrét tanúbizonyságot a reményről és a szeretetről, amelyet Isten ültetett a szívünkbe. A 2025-ös szentévet meghirdető bullájában a pápa a reményért fohászkodott, és azt kérte mindenkitől, hogy legyen a remény kézzelfogható jele nehézségben élő testvéreink számára. A remény ugyanis a szeretetből születik, és abból az érzésből, hogy szeretve vagyunk. Isten szeretete teremt reményt, és az ő szeretete a mi szeretetünkön keresztül mutatkozik meg, ahogy boldog Pino Puglisi atya mondta, Isten mindig valakin keresztül szeret. Ferenc pápa tehát levelet írt a római egyházmegyének, mely a plébániákon, szerzetesi közösségeken, társulatokon, egyházi mozgalmakon és a családokon keresztül sokat tesz azért, hogy közvetítse Isten szeretetét. Irgalmas cselekedetekkel, gyakran feltűnés nélkül csöndben teszi mindezt, ezáltal reményt hozva az emberek életébe. A Szent Atya mélységesen hálás a római egyház elkötelezettségéért. A közjó így az egyház társadalmi tanításának alapján magában hordozza az emberi méltóság feltételeit, ami három elidegeníthetetlen jogban valósul meg: föld, otthon és munka, emlékeztet levelében a pápa. A Szent Évre készülve tehát azt kéri a római egyház megyétől, hogy kézzelfoghatóan mutassa ki figyelmét a lakhatással küszködők problémája iránt, hogy az örök városba sereglő zarándokok fogadása mellett gondoskodjanak azokról is, akiknek nincs otthonuk, vagy félő, hogy elveszítik azt. Tehát a pápa kívánsága az, hogy egyházmegyéje valamennyi ingatlannal rendelkező intézménye ajánlja föl hozzájárulását a lakhatási vészhelyzet orvoslására, az irgalmas szeretet és szolidaritás jelével, ezzel reményt ébresztve sok ezer emberben, akiknek Róma városában nincs biztosítva az otthonuk. Az intézmények és különböző szintű szervezetek, társulatok, népi mozgalmak már dolgoznak azon, hogy befogadják ezeket a testvéreinket, együttműködve a civil társadalommal, ehhez pedig az egyháznak is hozzá kell járulnia. Ezért a pápa arra kéri valamennyi egyházi valóságot, hogy bátor szeretett gesztussal ajánlja föl a rendelkezésére álló helyeket, különösen azokat, akik befogadó épületekkel vagy szabad lakásokkal rendelkeznek. A befogadásra váró személyeket szociális intézmények fogják segíteni, míg a társulatok és népi mozgalmak vállalják a személyek gondozását és kapcsolataikat, melyek meghatározóan segítik a méltó befogadást és a testvériség építését. Aki készségesen válaszol a pápa felhívására, az jelentkezzen Baldassare Reina bíboros fővikáriusnál. Köszönöm nagy lelkűségeteket és mindazt, amit már most tesztek azért, hogy átadjátok Isten szeretetét, és reményt ébresztetek mindenki, különösen is a leginkább rászorulók életében. Szívből megáldalak benneteket, és kérlek, hogy imádkozzatok értem, zárul Ferenc pápa levele a római egyházmegyéhez. A pápa visszaélésekről. Vigaszt és segítséget kell nyújtani azoknak, akik szenvedtek. Ferenc pápa üzenetet küldött a kiskorúak és sérülékeny felnőttek elleni egyházi visszaélések megelőzésével foglalkozó európai konferenciára, amelyet november 15-ig tartottak több mint 100 résztvevő részvételével a kontinens 25 országából. Munkájuk az egyház folyamatos erőfeszítéséről tanúskodik, amellyel igyekszik megvédeni a kiszolgáltatott személyeket. Vigaszt és segítséget nyújtani azoknak, akik szenvedtek, ezzel mutatva az egyház aggodalmát az igazságosságért, a gyógyulásért és a kiengesztelődésért. Ferenc pápa így bátorította a november 13-a és 15-e között megrendezett konferencia résztvevőit, akik Rómában tanácskoztak az Európai Katolikus Egyház megelőzési stratégiáiról, a kiskorúak védelme pápai bizottság székházában. A pápai szervezet hívta össze a mintegy 100 résztvevőt, akik között püspökök, papok, szerzetesek, világiak mellett a visszaélések néhány áldozata és túlélője is jelen volt 25 európai országból. Az üzenetben a Szent Atya életbevágóan fontosnak nevezi a küldetést, hogy megóvjuk a gyermekeket és a kiszolgáltatott felnőtteket az egyházon belül. A ti munkátok ennek az ügynek a szolgálatában arról tanúskodik, hogy az egyház folyamatos erőfeszítéseket tesz a közöttünk élő legsérülékenyebb személyek megvédésére, fogalmaz a pápa. A Szent Atya arról sem feledkezik el, hogy egyes résztvevők országaiban háború és konfliktusok dúlnak. Keresztény hivatásunk az, hogy a békét építsük és gondjainkba vegyük nehézségben lévő testvéreinket. A ti jelenlétetek ékes szóló tanúbizonysága egy olyan egységnek és szolidaritásnak, ami túlmutat minden határon. Emellett pedig a konferencia jó lehetőséget ad a kiskorúak és sérülékeny felnőttek ügyének teljesebb megértésére és az abban való mélyebb elkötelezettségre. A pápa kívánsága az, hogy a személyi háló létrehozására és a jó gyakorlatok megosztására szolgáló erőfeszítések olyan nélkülözhetetlen fórumot hozzanak létre, ahol kicserélhetik tapasztalataikat, kölcsönösen támogathatják egymást, valamint hatékony és fenntartható védelmi programokat biztosítanak. Interjú Péter Györggyel, a Gyulafehérvári Karitász beteggondozó ágazatának igazgatójával. Sajgó Balázs atya a Gyulafehérvári Érsekség Karitász intézetének lelkiigazgatója, és Péter György a Karitász betegápoló tagozata igazgatójának vezetésével az erdélyi Karitász 67 munkatársa érkezett november 11-én Rómába 5 napos zarándokútra. 13-án szerdán részt vettek a szerdai általános pápai kihallgatáson, ahol a Szent Atya külön köszöntötte a Gyulafehérvári Karitász csoportot, majd a két vezető felkereste szerkesztőségünket.
Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini, particolare al gruppo della Caritas proveniente dall'Arcidiocesi di Alba Iulia in Romania.
Szeretettel köszöntök minden zarándokot, különösen a Gyulafehérvári érsekségből érkezett Karitász csoportot. Bízzuk magunkat Szűz Máriára, az Atya lányára, a Fiú anyjára, a Szentlélek jegyesére, hogy segítsen mindig megmaradnunk a háromságos Isten szeretetében, aki egymás testvéreivé tesz minket, és arra ösztönöz, hogy aként éljünk, mondta Ferenc pápa 67 fős zarándokcsoportnak, akik a Karitász vezetőségével, köztük Sajgó Balázs atya lelkiigazgatóval érkeztek a Vatikánba. Sajgó Balázs atyával, a magyar adás prédikátorával készített stúdióbeszélgetésünket szerdán sugároztuk, most pedig Péter György, a Karitász betegápoló tagozata igazgatójával készült interjúnkat hallják. Ebből két rövid előzetes mondat: a munkatársaink tényleg hivatásként végzik ezt a munkát. Nálunk nagyon sok fiatal nem csak az elektromos eszközeit használja, hanem személyes kapcsolatot is létesít.
Stúdiónk vendége Péter György, a Gyulafehérvári Karitász betegápoló ágazatának az igazgatója, ugye egy hatalmas nagy intézményről van szó. 67-en jöttetek el Rómába, és részt is vettetek a mai szerdai általános kihallgatáson. Mindenek előtt Isten hozott a stúdióban, kedves György.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki amen. Tolmácsold azt az élményt, amit átéltetek a ma délelőtti kihallgatáson.
Én egy kicsit onnan kezdeném, hogy honnan jött az ötlete az egész zarándoklatnak, hogy amikor a Szent Atya a Csíksomjón járt 2019-ben, nagyon sok kolléga megemlítette, hogy nem sikerült részt venni a Szentmisén, a Szent Atyával, meg az egész látogatás nem úgy sikerült.
Már a Karitász csoportnak a munkatársai? Igen.
És akkor már Balázs atyával gondolkoztunk azon, hogy szervezünk egy zarándoklatot a munkatársaknak, akik el szeretnének jönni. Csak közben jött a Covid, meg mindenféle, és most jutottunk el oda, hogy ezt a zarándoklatot meg sikerült szervezni. Meghirdettük, nagyon sok jelentkező volt.
De nagyon sokan jöttetek.
Még többen jöttek volna azért, mert több
mint 400... vagy hogyan jöttetek, vagy repülővel?
Repülővel. Több mint 400 munkatársa van annak a területnek, amely rám van bízva a Karitásznál, és abból most 67-en jöttünk el. Még többen jöttek volna, csak nem ismertünk ilyen körülmények között repülőutazással több munkatársat bevállalni.
Együtt mozogni 67 embernek.
És visszatérve a kérdésre, a ma délelőtti élmény számomra nagyon megható volt nézni, hogy a munkatársaink, a kolléganők, ahogy meg vannak hatódva, sírnak, könnyeznek, ahogy a Szentatya végigjárt és a közelségét megtapasztalták. Külön köszöntötte a Szentatya a mi zarándok csoportunkot, a gyulafehérvári Caritas munkatársait, ami megint egy kiemelkedő pontja volt a ma délelőtti audienciának számunkra.
Köszönöm szépen, és akkor most arra kérlek, hogy mutass be hallgatónak magát a gyulafehérvári érsekség Caritas szervezetét, benne jelesen a betegápoló ágazatot.
Hát azt tudni kell, hogy a Romániában a gyulafehérvári Caritas a legnagyobb civil szervezet. Ha figyelembe vesszük egyházi szervezeteket, más egyházmegyei Caritas szervezeteket.
Akkor egy nagy rangot ad nektek, meg egy elkötelezettséget is.
Igen, és felelősség teljes hozzáállást ahhoz is, hogy sokszor mi kell képviseljük az egész területet a román kormánnyal is szembe, mert a legnagyobb szervezet révén többi szervezet azért várja, hogy mit lépünk, mikor mit lépünk és hogyan cselekszünk. Na már most mit is jelent ez, hogy a legnagyobb szervezet a Caritasnak, a gyulafehérvári Caritasnak több mint 600 munkatársa van, szintén több száz önkéntessel tevékenykedik, és több ezer...
Ez a 600 munkatárs, ők állandó munkatárs?
Igen, állandó munkatárs.
Tényleg óriási nagy szám.
Igen, és ebből több mint 400 a beteg és idős gondozás területén tevékenykedik, ami rám van bízva. Otthoni betegápolás, idős otthonok, nappali központok és más falugondnoki szolgálat, több olyan tevékenység, amely a hátrányos helyzetű idős beteg emberekről gondoskodik. Vagy a saját otthonukban, vagy intézmények keretén belül.
Mikorra alakult ki ez a hatalmas nagy struktúra, szervezet?
90-ben Jakab Antal püspök atya újra megalapította ugye a Caritas szervezetet a kommunizmus után, és az első években a segélyszállítmányok szétosztásával foglalkozott a szervezet, és az akkori vezetőség felismerte azt, hogy ezen túl kell lépni, és intézményes keretek közé kell a segítést szervezni, és így indultak el az intézményesítési folyamatok. Az első nagyobb intézményünk az a Gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet idős otthon volt, mellette a Jakab Antal tanulmányi ház, amely a püspök atya nevét viseli, mert ő tette le az alapkövét, és ez mellett elindult az otthoni betegápolás szervezése. Most ez a legnagyobb tevékenység, Székelyföld, majd minden településén jelen vagyunk a otthoni beteg és idős gondozással, és ezek mellett utána az idős otthonok épültek még, meg nappali központok fogyatékkal élőknek, nappali központok meg különböző támogatási formák. És ugyanúgy a Jakab Antal tanulmányi háznak is szociális jelleget adtunk olyan szempontból, hogy fogyatékkal élők dolgoznak a házban, és a konyháról több mint 700 meleg ebédet viszünk naponta rászoruló embereknek.
Igen. Említetted volt, hogy külföldre kapott adományokat osztottatok ki, így írjunk, indultatok, aztán jött az átszervezés, és ilyen nagy létszám mellett valóban ott tudtok lenni konkrét embereként a rászorulók mellett. Ugye ez a legnagyobb, amit ki tudtok osztani önmagatokat Jézus nevében, és ugye erre van Erdélyben épp úgy elementáris szükség, mint szerte a világon, a konkrét emberi gesztussal működő szeretetre.
A visszajelzések alapján úgy gondolom, hogy a munkatársaink tényleg hivatásként végzik ezt a munkát, és nagyon örültem, hogy a Szentatya a mai személyes üzenete is a munkatársaink számára éppen ez volt, hogy ezt a munkát is Jézust magunkba fogadva adjunk az embertársainknak, akik rászorulnak a segítségünkre.
És akkor az önkéntesek még külön előforrás?
Igen, az önkéntesek, hál' Istennek a fiatalság körében nagyon nagy az önkéntesség iránti vágyakozás. Ugye miután megtapasztalják első alkalommal, hogy sokszor adni jobb, mint kapni, ezért keresik a lehetőségeket, ahol ők is hasznosnak érezhetik magukat, adhatnak, és ezáltal jobban tudják érezni magukat. Ugye sokat beszélnek a mostanában a sok elektronikai kütyürő, hogy a fiatalok csak ezzel foglalkoznak, és hogy elviszi a világukat, de én azt kell mondjam, hogy a fiatalok nem csak az elektronikai eszközöket használják, hanem tényleg nagyon sok fiatal személyes kapcsolatokat is létesít olyan személyekkel, akiknek akár egy találkozás is segítséget tud jelenteni, hogy meghallgatják a panaszát, és erre kaphatóak a fiatalok.
A felkészítés gondolom legalább két irányú illetékességet jelent, egyfelől szakmaiságot, hogyan kell beteggel rászorulóval bánni, ennek megvan a maga pszichológiai, orvosi, egyéb más szempontja, a másik pedig a lelki erő, a lelkiség, a keresztény lelkiség, hogy ezt Jézus nevében tesszük. Hogyan gondoskodtak mind a kettőről?
Hát kétféleképp. Az egyik, akik önkéntesnek jönnek hozzánk, folyamatosan vannak képzések a számukra, felkészítők, ugye, hogy mit is jelent önkéntesnek lenni, egészen a törvényes kötelezettségektől, hogy a titoktartástól elkezdve a abúzus, mi számít abúzusnak, ilyen felkészítőkön keresztül, majd utána jönnek azok a szakmai felkészítők, amelyik programban éppen választja az önkéntes, hogy ő szeretné kipróbálni a segítségnyújtást. És ezek mellett lelki programok is vannak, ugyanúgy az önkénteseknek, mint ahogy a munkatársainknak.
Ki a védőszentetek?
Szent Erzsébet.
Szent Erzsébet. Kedves György, hálásan köszönöm neked, a munkatársaidnak, és hát a Jóisten áldjon meg benneteket éppen Szent Erzsébet közelgő ünnepe kapcsán is, hogy tiszta szívvel, önzetlenül, nagy-nagy örömmel tudjatok úgy adni, hogy közben azt is érezzétek, hogy kaptok is közben a Jóistentől. Köszönöm a riportot.
Minden évben a Szent Erzsébet napján az egy főegyházmegye templomaiban gyűjtés történik a Caritas szervezet javára, hogy bizonyos célcsoportot minden évben megsegítünk ezzel a gyűjtéssel, és ez most vasárnap fog megtörténni.
És akkor egyre inkább saját lábra álltuk. Nem csak külső segítség jön, hanem magatok is tudtok adni a tieiteknek, igaz?
Hát többnyire saját lábon működünk, a külföldi segítséget mindig fejlesztésre használjuk.
Nagyon jó. Még egyszer hálásan köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Péter Györggyel, a Gyulafehérvári Caritas beteggondozó ágazatának igazgatójával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
A meredek út egyik példányára. Költő vagyok, és senkinek se kellek, akkor se, hogyha szótlan dünnyögök. Se baj, hisz énekelnek helyettem kandi ördögök. S higgyétek el, higgyétek nékem el, joggal legyez az óvatos gyanú, költő vagyok, ki csak mágjára jó, mert az igazra tanú. Olyan, ki tudja, hogy fehér a hó, piros a vér, és piros a pipacs, és a pipacs szöszöske szára zöld. Olyan, kit végül is megölnek, mert maga sosem ölt.
Radnóti Miklós a Meredek út egyik példányára című versét Kaszás Attila előadásába hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 1930-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. Két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni. Állandó munkahelyesen volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott, és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, s Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén, 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 1942 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak. A foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
Thank you. Christian Huygens, aki a világ mindenséget szemléli. A világ mindenség szemlélete elvezet az alázatossághoz. Ha megfelelő módon jelenítjük meg a miénkhez hasonló földek és az azokat benépesítő lények nagyságrendjét, nem fogjuk többé a földi nagyságot bámulni. És nem nézhetünk föl Istenre, mindezen nagy világok őskorára másképp, mint mély tisztelettel lelkünkben.